Donald Trump visszatért a hatalomba, és a belépője igazán jól sikerült, hiszen első nap aláírt vagy 120 elnöki rendeletet, jó néhány erős állítást tett, amire a világ különböző részein felsziszentek, és ahogy néhány nappal a hatalomba visszaülése után egy elemző írta, inkább uralkodóként tért vissza a hatalomba, mint amerikai elnökként. Jó napot kívánok! Ez a opció a Szabad Európa podcastja, én Szabó M. István vagyok. Ami az energiát illeti, ott még nagyobb a felfordulás, hiszen Donald Trump azt jelentette be, hogy minden energia korlátozó döntést támogat, ha az az energia korlátozó döntés nem zöld energia. Ez azt jelenti, hogy a fosszilis, tehát az olaj és a gáz elől eltakarít minden problémát, támogatja az atomenergia terjedését, vagy reform, vagy támogatja az atomenergia újraéledését, és hát minden meg fog tenni azért, hogy az elektromos autózásnak, a támogatásnak legalábbis gátat vessen. Ez azért nem lesz olyan nagyon egyszerű, és hogy miért nem, erről fogunk ma beszélni. A beszélgető társam Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari szakértője. Szia Tamás!
Szia István!
Téged melyik bejelentés, vagy melyik tétel lepett meg a legjobban?
Hát talán az a bejelentés, hogy rendkívüli időszakot, vagy ilyen emergency-t hirdetett Trump elnök az amerikai elektromos hálózatok kérdésében. Tehát addig is tudtuk, hogy az amerikai elektromos hálózatoknál azért komoly problémák vannak. Hasonlóan egyébként Európához itt is komoly alul beruházások voltak az elmúlt évtizedek során, de azért ez mégis talán meglepő volt. Nagyon úgy tűnik például, hogy az új nagy AI-hoz kapcsolódó, mesterséges intelligenciához kapcsolódó erőművi beruházásokat lehet, hogy nem is lehet rákötni az amerikai hálózatra, ugyanis ha ezeket az új egységeket rákötik, abban az esetben olyan hálózati túlterhelés keletkezhet, ami hát nem csak Texasba és Kaliforniában, ugye gyakran vannak blackoutok, hanem Amerika egész területén áramkimaradásokat okozhatnak.
Én egy másik irányból közelíteni meg, de hogy mielőtt még olajról és gázról beszélünk, végigmennénk azon, hogy az USA-ban az energiaszektor az hogy néz ki? Tehát kinek a tulajdonában van az, hogy egy energetikai vészhelyzetet hirdet egy elnök, az azt jelenteni, hogy valamiből nagyon kevés van, vagy valamire nagyon oda kéne figyelni, ehhez képest az amerikai olaj és gáz expanzió a világban évek óta töretlen, van beruházási pénz, van innováció, minden nap jelent be valamit valaki, ami az energetikához kapcsolódik. Tehát nem úgy tűnik, hogy ilyen a terep, mégis egy vészhelyzeti forgatókönyv alapján indulna neki az elnök. Hogy néz ki az amerikai energiaszektor?
Hát alapvetően az Egyesült Államokban ugye magánkézben van az energiaszektor, ebbe bele lehet érteni az olaj- és gáz szektort, bele lehet érteni az erőműveket, vagy éppen a hálózatnak a jelentős részét. Ugye itt is azért magánkézben van valami, az nem azt jelenti, hogy a szabályozásnak lenne kulcs szerepe. És hogyha a szabályozás olyan, hogy nem ösztönzi a feleket arra, hogy beruházzanak, akkor nyilván ezek a magánszereplők nem fogják beletenni azt a pénzt, ami szükséges ahhoz, hogy ezek az eszközök hosszabb távon is üzemelhessenek. Én azt gondolom, hogy például az elektromos hálózatok esetében sokszor ezt látjuk.
Igen, és az Amerikai Egyesült Államok azért, ha mondjuk olyan pepita ország, tehát egyik állam így áll, másik állam ugye, hogyan lehet ezt egységesen felülről szabályozni, mert hogy elnöki rendelettel nem az biztos. Tehát az elnöki rendelet az a belépő, egy szándéknyilatkozat, hogy ebbe az irányba váltunk a korábbiakor, de ennek hogyan lehet érvényt szerezni? Maradjunk csak a hálózatnál. Tehát más a problémája Kaliforniának, más Wyomingnak, más Texasnak, hogy van ebben közös nevező, hogyha egy központi hatalom azt gondolja, hogy ő neki ebbe bele kell nyúlnia.
Hát ennek ezt a részét pontosan nem tudom, hogy politikailag hogy van a felosztás. Nyilván vannak állami szabályozások, és nyilván van szövetségi szabályozás is. Valószínűsítem azt egyébként, hogy ebben azért Trump szeretne egy komolyabb szövetségi szabályozást érvényesíteni, tehát egy egységes szabályozás legyen. De valóban nagyon jól mondtad, olyan anomáliák vannak az első támokban, hogy például Texas hálózata, az teljesen különálló teljesen az Egyesült Államoktól.
Ugye egy nagy blackout az ugye pont emiatt történnek, hogy volt egy állam, amelyik külön nem kapcsolódott, vagy nem akart kapcsolódni a többiekhez, amikor vészhelyzet volt, amikor meg már akart volna, akkor nem volt már kakaó. Tehát, hogy nem egy olyan hálózatot kell elképzelni Magyarországon, hogy minden összefügg, vagy akár Európában, hanem hogy itt különálló szereplők, különálló érdekek érvényesülnek.
Így van.
Hogyan lehet ebben előrelépni? Tehát azt értem, hogy az AI, hiszen a elnöki beiktatáskor láttuk az AI kompatibilis gazdasági szereplőket az elnök körül, hogy akkor az ő érdekük ez. De hát az energetika nem csak ebből áll. És akkor mondom én az olaj és gáz történetben, hogy azt mondta, hogy akkor minden nagyon szép lesz, jön az amerikai aranykor ismét, mert hogy az amerikai gazdaságot úgy fogjuk elindítani, mondta, hogy az inflációt letörjük azáltal, hogy az üzemanyag árak és az energia árak alacsonyak lesznek. Mondta ezt hétfőn, csütörtökön megjelent a palagázasoknak egy mondjuk úgy reflexből kiáltványa, hogy hajaj, ez nem így működik, ez egy piaci szabályozott termék, ennek a piaci áron meg kell térülnie, ennek az egésznek így nem sok értelme van. Tegnap este a minden magyar sajtóban mindenhol megjelent, hogy az olajügyben ugyanez van, és akkor javaslom a nézőknek, hogy sürgősen pótolják be a mulasztásokat a Landman című sorozatnál, ami pont erről szól, semmi másról nem szól a film, mint arról, hogy az olaj az akkor érzi jól magát, az olajipar, hogyha van egy középső marzs az olajárba, ahol nem túl drága az olaj, és nem túl olcsó, nem megy tönkre, és nem keresi agyon magát, hanem hagyják dolgozni. De most ebbe a sávba van most.
Igen, akkor ez pontosan így van. Én nem látom azt, hogy hogy tudja a magánszereplőket rávenni arra, hogy lényegesen olcsóbban adják el a terméküket. Akkor lehet olcsóbb olaj és gázár, ha a világon recesszió lesz. Ez viszont Amerikának se lenne jó. Hadd közelítsek el az egész kérdéshez egy másik szemszögből. Itt hallgattam a minap egy nagyon jó podcastot Frank Fanonnal, aki a Trump kormányzat.
Az első adminisztrációban.
Igen, az első adminisztrációban volt ő energetikai biztos, egyébként a ritka földfémek beszerzésért volt felelős. Ebben az egy órás podcastban nagyon jól levezeti ez az úr, hogy mi Amerika fő politikai célja, és ehhez kapcsolódóan hogyan alakul az energetika. A lényeg a következő, Amerika fő célja az, hogy a hegemóniát fenntartsa, ennek a fő veszélyeztetője Kína. Minden politika, amit a Trump csinál, az arról szól, hogy Amerika first, Amerikát kell erősnek tartani, és ezért kell az energetikát is ennek alárendelni. Például elmagyarázza ez az úr, hogy az amerikaiak és a republikánusok nincsenek ellene a zöldítésnek. Viszont abban az esetben, ha most zöldítünk, az lényegében mind Kína malmára hajtja a vizet, hiszen Kína az, aki a teljes zöld átálláshoz szükséges beszállítói hálózatot felépítette. Tehát ha Amerika felépíti a saját zöld hálózatát, magyarul képes lesz az első államok napelemeket, szélenergiát, nukleáris energiát termelni, abban az esetben az első államok is ebbe az irányba fog lépni. Erről szól ugye most Grönland, erről szól Kanada, erről szól valahol a Panama csatorna is. Azt mondja Frank Fanon, hogy Kína az ellenség.
Pillanatra hagyj szóljak, hogy azért az előző elnöknek volt egy meglehetősen nagy csomagja, ami arról szólt, hogy az európai zöldenergiás gógyit azt át kéne szívni Amerikába, és ott közös vállalatokban amerikaivá tenni. Ez meg most megállt. Mi a különbség a kettő között?
A különbség a kettő között a fontossági sorrend. A demokratáknak fontosabb volt a zöldítés, tehát az volt az első helyen, Kína a második helyen volt. Most ez megcserélődött, Kína van az első helyen, második helyre került, vagy sokadik helyre került a zöldítés. Mondott egy konkrét példát is erre az úr. A demokraták megengedték azt, hogy kínai cégek beruházzanak az első államokba, mondjuk elektromos autógyártásba. Azt mondja ez az úriember, hogy ha mi ezt megengedjük Kínának, Kína ebből előnyt szerez, és azt ellenünk fogja felhasználni, tehát ezt sem engedhetjük meg, mindent magunknak kell felépíteni, és adott esetben ez egyébként még a szövetségeseinktől is elvárás lesz, hogy ne engedjenek be kínai tőkét, ne üzleteljenek például Oroszországgal sem, aki ugye láthatóan szintén Kína malmára hajtja a vizet. Tehát ez a gondolat, ez az irány hatja át teljesen az amerikai energiát. Ami ugye egy nagyon komoly probléma náluk, hogy ha megnézzük az elektromos áramfogyasztást, az elmúlt 25 évben az stabil volt az USA-ban. Jön az új technológia, a mesterséges intelligencia, ami döntő lesz. Tehát aki ezt a területet uralja, azé a világ. Az amerikaiak pontosan tudják, azt is tudják, hogy ez elektromos áramra van szükség.
Hát meg kell nézni most a tőzsdén ezt a riadalmat, amit egy amerikaival szemben egy kínai bejelentés jelentett. Az Nvidia az a porba hullott egy pillanat alatt, miközben évekig építették. Most próbálják magát összekapni. Ugye ez a történet ez pont erről szól, hogy, hogy ki az első, mint az űrversenyben, mint a, nem tudom én, mint a tényleg mint a fegyverkezési versenyben. Aki első, az fog uralkodni. Erről szól az energetika, és akkor jövünk be?
Igen, ugye tudják jól, hogy az MI-hoz, tehát a mesterséges intelligenciához energia kell. Van olyan becsés, ami azt mondja, hogy 10 év múlva a mostani áramfogyasztás 25%-kal nőhet meg az MI miatt. Nem véletlen, hogy a Microsofttól kezdve a Google-on át mindenki ugye elektromos áramtermelésbe akar fektetni, ugyanis nekik ezt az áramot maguknak kell megtermelniük, mondom, nem biztos, hogy a hálózatra mehetnek. Na, visszatérve erre a hírre, amit mondtál, ugye itt arról volt szó, hogy jött egy kínai megoldás, az a DeepSeek, ami egy jóval olcsóbb megoldásnak tűnik, jóval gyengébb csippeken is elfut.
És kevesebb energiát kíván.
Tehát ez lehet, hogy most a versenyt olyan irányba viszi el, hogy nem biztos, hogy nekünk nagy energiafalú megoldásokat kell csinálni, hanem lehet, hogy a hatékonyság felé kell mozdulnunk. Nyilván jó MI-t kell csinálni, vagy jó mesterséges intelligenciát, viszont kisebb energiával. Tehát ez mondjuk lehet, hogy segít egyébként azon, hogy az energiafelhasználás ne olyan mértékben nőjön. Hozzáteszem azt, hogy én hiszek például az úgynevezett Jensen paradoxonba. Jensen paradoxon azt mutatja, hogy ha valamiből olcsóbb lesz, valami hatékonyabb lesz,
akkor többet fogyasztunk.
Ugye a legjobb példa erre a polgári repülés, 70%-kal javult a 60-as évekhez képest ma egy repülő motornak a hatékonysága, de ugye az eredmény az az lett, hogy ma már a középosztály is repül, és jóval nagyobb a repülés iránti kereslet nagyságrendekkel, mint a 60-as években volt.
Jó, nyitok egy másik frontot. Menjünk vissza a kedvesebb területre, olajgáz. Ugye ez a drill baby drill, ez nagyon hasonlít ahhoz, ami az előző Trump kormányzati ciklusban úgy kezdődött, hogy Trump digs coal. Ugye a történet arra szólt, hogy az első Trump elnökség alatt Trump azt mondta, hogy a Senate fogja visszaállítani az amerikai energiaszektor központi szereplőjévé. Én találtam egy cikket, tavaly nyáron írták meg talán New York Times-ba, egyetlen egy bányász sem sikerült újra munkához juttatni, és kérdezném azt, hogy mit szól most a wyomingi választó, vagy a Wyoming a legfeketeszenebb ország az USA-ban, vagy állam az USA-ban, hogy hát ő nekik most akkor nem fog segíteni, hiszen Trump most nem azt mondta, hogy a Senate fogja, azt mondta, hogy a fosszilisokat fogja segíteni, de a Senate nem is ejtette ki a száján, alapvetően gázról, palagázról, illetve olajról beszélt. Ezek az ígéretek, ezek ennyit érnek?
Következő a szituáció. Az Egyesült Államok borzasztó szerencsés. A világ legnagyobb kőszén készletén ül. Emellett a világ legnagyobb pala gáz készletei is ott vannak. Tehát gyakorlatilag azt mondja Trump, hogy legyen szabad verseny, legyen a legolcsóbb technológia. Ugye a kínaiak is ezt csinálják, a kínai áramrendszer 60%-ban hazai szénre épül. A kínaiakkal úgy tudunk versenyezni, ha a legolcsóbb energiát kapjuk meg. Ehhez deregulálta a piacot, tehát azt mondta, hogy mindenki kvázi azt csinál, amit akar, találja meg a legolcsóbb megoldást, és a leggyorsabbat, amiből áramot lehet csinálni. Ugye ez rövid távon, és ugye 2035-ről beszélünk, ami egy rövid táv energetikában, valószínűleg a földgáz a legalkalmasabb. Rengeteg van az USA-ban, nagyon olcsó, és gyakorlatilag versenyképes a kőszénnel szemben is, aminek szinte nem drága egyébként a költsége, de például egy kőszén alapú erőmű felépítése az gyakorlatilag hosszabb idő, mint mondjuk egy úgynevezett CCGT, tehát egy gáz alapú erőmű felépítése, már pedig itt verseny van, hogy ki csinál előbb energiát, nyilván ez a gáz felé mutat, ráadásul a gáz nagyon olcsó az USA-ban, és úgy néz ki, hogy még egy jó ideig olcsó is marad.
Nem a lehetőségek, vagy a készletek elherdálása az, hogy ebbe az irányba tolják el a potmétereket? Hát arra gondolok, hogy a világnak a fejlődése az arról szól, hogy mindig az innovatív energetikai technológiák felé, tehát a fúziós energia, nem tudom, ez lebeg mindenkinek a szem előtt. A gáz az meg ismert technológia, már keveset lehet érdemben fejleszteni rajta hatékonyságba, energia kinyerésbe. Tehát ez már egy meglévő dolog, hogyha ide helyezzük a hangsúlyt, akkor mi lesz a jövővel?
Ez igaz, csak globális készletben rengeteg van. Tehát földgázból dugig van a földünk. És az Egyesült Államok is tele van vele. Nyilván mellette egyébként más technológiák is fejlődnek, tehát látható például, hogy a nukleáris energia is kapott egy nagyon komoly fejlesztési, vagy fejlődési irányt, tehát mellette természetesen a megújulók is fejlődnek, és ott is van egy nagyon komoly javulás. A megújulókkal talán az a egyetlen gond, és az húzza egyébként szerintem vissza, hogy megújulóra egy elektromos rendszert akkor lehetne igazán építeni teljesen, ha meg tudnánk oldani a hosszú távú energia, tehát áramtárolási problémát. Erre igazából jó megoldást nem nagyon találtunk még. Ugye a hidrogén lehetne, de a hidrogén igazából nagyon sok problémát okoz, és egy hidrogénnel ellátott megújuló rendszer sajnos költségben még mindig jóval magasabb, mint egy fosszilis. Tehát ez hajtja gyakorlatilag ezeket a dolgokat, de minden téren van fejlődés. Rövid távon én azt látom, hogy a földgáznak lesz egy igazán nagy reneszánsza most, a kőszének is nagyon komoly szerepe marad, és hát reméljük, hogy egyébként jönnek olyan technológiák, és lesznek versenyképesek, amelyek egyébként CO2 szempontból is jobbak. Tehát nukleáris energiából is egy komoly megújulás van. Mondok egy konkrét példát, NuScale nevű cég egy olyan technológiát fejleszt, ahol például atmoszférikus nyomással történik a folyamat, tehát sokkal biztonságosabb önmagában ez az atomerőmű, mint a túlnyomásos.
Ha majd megépül.
Ha megépül, úgy hát néz ki,
tervezik,
hogy
tervezik, pilot van.
Igen, úgy néz ki, hogy van rá lehetőség, hogy ezt meg tudják csinálni. Nem biztos, persze, még mindig vannak kérdőjelek, de ebbe az irányba haladunk.
Jó, még egy kérdés, és aztán tényleg elengedem a gázt. Ha Trump számítása bejön, és az amerikai palagáz, LNG gáz letarolja a világpiacot, az Európára hatással lesz, és ránk is hatással lesz?
Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Én azt látom, hogy Oroszország körülbelül még 30 milliárd köbméternyi földgázt ugye szállít Európának, körülbelül 23 milliárd köbmétert LNG formában, és 7-8 milliárd köbméter pedig vezetékes formában. Mi vagyunk az egyetlen vevők most már, vagy utolsó vevők. Lehet, hogy ez a piac kell az amerikaiaknak. Tehát lehet, hogy azt mondják Trumpék, hogy nézzetek, ha ti szeretnétek a mi védőernyőnket, szeretnétek, ha megvédenénk egy agresszív Oroszországgal szemben, akkor ez az ajánlatunk, hogy
már
cseréljétek
le. Már az Európai Uniónak, vagy Magyarországnak? Mind a kettőnek?
Mind a kettőnek, igen. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés lesz. Ugye 26 év elejétől indul be igazán a Verkli, onnantól kezdve nagyon nagy felfutása lesz az amerikai LNG kínálatnak. Körülbelül egy 50%-kal nő az ő kínálatuk 3-4 év alatt.
Ja, az, hogy az európai szankciók, Oroszország elleni szankciók például az orosz LNG-t érintik, vagy érinteni fogják, most még ez ugye képlékeny. Ez azt jelenti, hogy miközben Oroszországnak nincs több LNG hajója, tehát ő full kapacitáson fut jelenleg, és így exportál jelentős mennyiséget Európába. Aközben az amerikai LNG flotta az meg ehhez képest végtelen kapacitása, így van?
Így van, gyakorlatilag ugye az oroszoknak az egy problémájuk az, hogy LNG hajóból sokkal nehezebb szerezni, mint mondjuk olajtankerből. Nagyon messze nem is tudnak emiatt szállítani, vagy csak sokkal korlátosabb módon, illetve nincsenek jégtörő kapacitású LNG hajóik. Márpedig a legnagyobb bázisaik ugye a Jamal félszigeten vannak, ahol az év felében mondjuk jég van a tengeren, ahol ugye ilyen tulajdonságukkal rendelkező hajókkal tudják csak szállítani a cseppfolyós földgázt. Tehát ez mondjuk az orosz LNG szállításoknak egy nagyon nagy csapás lenne, ha ez a 23 milliárd köbméteres európai kereslet eltűnne.
Jó, keretes szerkezetnél maradva, akkor visszamegyünk az AI-hoz, jó? Én is írtam róla néhány anyagot a tavalyi végén, amikor úgy tűnt, arra emlékszem, az első anyagot megírtam, akkor az volt a nemzetközi tudományos sajtóban, hogy hát igazából az a probléma az AI-jal, hogy nagyon kiszámíthatatlan, hogy a jövőben mennyi energiát kíván, és az energiaszektor pedig nem úgy épül, hogy jövőre akkor 25%-kal többet fogunk termelni, mert nem így épül, hanem úgy épül, hogy atomerőmű 10 évre előre, de inkább 15, gázerőmű 5-8 év, és akkor így lehet skálázni. De egy másik problémát jelent, hogy amit te mondasz, hogy a Trump azt mondja, hogy az AI támogatása történjen meg, és mondtad NuScale-t, akkor eszembe jutott Bill Gates, ugye ő van mögötte. Bill Gates például Trump ellen foglalt állást. Hogy van ez?
Hát azért én azt látom, hogy a tech óriások nagy része beállt Trump
mögé. Fiatalok.
A fiatalok, igen. Biztos valakinek ugye ez nem teljesen szimpatikus, közelebb áll érzelmileg a demokrata párthoz. Én azt gondolom, hogy azért a nagyok be fognak állni Trump mögé. Ez egy nemzeti érdek, hogy ez a dolog ez sikerüljön. Nemzeti érdek a hegemónia fenntartása is Kínával szemben. Kína tényleg egy komoly kihívót jelent az Egyesült Államoknak. Én azt gondolom, még a Szovjetunióhoz képest is egy sokkal komolyabb kihívás. És ez egy nagyon fontos ügy ott, hogy ez tényleg az America First, ez megmaradjon.
Jó, akkor jön a atomcsapás, Elon Musk. Elon Musk Kínában ott van, Európában ott van, Amerikában most már politikai tényező, akkumulátoripar, Tesla, hogy fog ő az olaj- és gázipar és az atomenergia támogatójaként ebből a székből oda kerülni? Ez nem önellentmondás?
Nem feltétlenül, ugyanis neki is szüksége van arra, hogy elektromos áram legyen. Neki is szüksége van arra, hogy ne feltétlenül kínai akkumulátorok kerüljenek a Teslákba.
Hát most neki Japán van, ugye?
Japán van, de...
A technológia, de egyébként az, amit ő... hogy a Tesla az akkumulátorgyártásról szól alapvetően, elsőként és másodszorban az autóiparról. Az látszik, hogy az autóipar szépen lassan beéri, ahol nem éri még utol, az az akkumulátoripari technológia, amit a Panasonic-kal fejlesztett ki, és vitt tovább, és most a világ leginnovatívabb technológiája. Ennek a fenntartása fontos, de ez gázerőművel nem fog menni.
Van olyan LFP akkumulátor egyébként, amit a Tesla használ, az biztos, hogy kínai. Tehát neki is ez fontos. Neki is fontos, hogy legyen például egy amerikai, vagy egy nyugati beszállítói lánc például az akkumulátorokban.
Jó, de egy elektromos autó gyártó az a tiszta jövőt propagálja, amióta létezik. Ebbe egy gázos technológiai, gázos energia. Tehát amikor a Teslát szidják, akkor mindig arról szól, hogy akkor a Tesla az áramát, amire alapján ő tisztának mondja magát, azt a szénerőművekből veszi, vagy a gázerőművekből. Most ez a helyzet áll elő?
Tehát kicsit pikírt lennék. Nagy kérdés, hogy a Tesla az vajon egy marketing termék, vagy egy, hogy mondjam, egy olyan termék, ami valóban arról szól, hogy egy zöldebb jövőnk legyen. Én úgy érzem, hogy az Elon Musk inkább egy üzletember, és nem a jövőért feltétlenül aggódó állampolgár. Én azt hiszem, hogy tehát neki nyilván ez egy nagy lehetőség, hogy a Trumpon keresztül bele tud erőteljesen szólni az amerikai politikai életbe, és hát nyilván az is egy fontos kérdés, hogy ez a Tesla fenntartható legyen. Márpedig, ha jön egy kereskedelmi háború, ami már tulajdonképpen folyik Kína és az Egyesült Államok között.
Ugye kertek alatt most már.
Kertek alatt, ugye az is fontos neki, hiszen azért a Teslának Kína is piaca, nyilván beszállítókon keresztül az alkatrészek nagy része abból az irányból jön. Tehát neki is azért egy fontos, hogy például ez egy fenntartható legyen olyan értelemben, hogy ő Kína nélkül is meg tudja építeni a saját autóit.
Jó, van más probléma is. Úgy hívják, hogy Mark Bloomberg, aki azt mondta, hogy lehet, hogy a Trump adminisztráció nem akarja kifizetni a klímaegyezményes amerikai tagdíjat, de akkor ő az alapítványain keresztül kifizeti. Van egy másik probléma is, Kaliforniában azt mondta a kaliforniai szövetségi állam, ami egyébként demokrata vezetésű, de azért nem ilyen nagy a különbség, hiszen atomerőmű támogató, atomerőmű támogató is a maga a menedzsment, hogy nem érdekli őket, hogy Trump ad-e támogatást az elektromos autózásra vagy sem, ők ezt továbbiakban is teljes mellszélességgel támogatják. Ez nem azt jelzi, hogy egy ilyen nagy népi húrá lenne a Trump bejelentések mögött. Mi az, ami szerinted ebből megvalósítható, ebből az egészből? Itt van egy öreg ember, akinek nincsen 2035-ig mandátuma, hanem 4 éve van, vagy 2. Ugye utána már a nyitott pozíciókat zárni kell, ahogy nálatok mondják. Mire elegendő? Nem fogott ő túl nagyot?
Hát ezt talán az élet majd meg fogja mondani, én ezt nem tudom. Azt látom viszont, hogy a tech-óriások, akik ugye alapvetően szilíciumvölgybeli cégek, azok gombamódra fektetnek be nukleáris energiába, földgázba, sőt megújulóba is, mert látják, hogy szükség van az elektromos energiára, tudják azt, hogy az EMMI, a mesterséges intelligencia jövője az ettől függ. Tehát az, hogy most állami szinten az államnak a demokrata vezetője mit mond, és ezek a tech cégek mit csinálnak, ez lehet, hogy két különböző dolog. Egyébként nyilván ezek a dolgok érintik Kaliforniát is. Azért ott is van egy nagyon komoly feszültség, például abból adódóan, hogy messze a legdrágább energiaár van ebbe az államban. Ez értendő egyébként az üzemanyag árakra, értendő az elektromos áram árakra. Tehát, hogy nyilván van egy nagyon erős vágy, hogy tisztább energiánk legyen. Csak a realitások és a zöldítés nem feltétlenül tud sok esetben egybeesni. Tehát még egyszer hangsúlyozom, én hiszek abban, hogy most még a mai technológiával nem tudunk sajnos teljes mértékben zöld hálózatot létrehozni, egyszerűen azért, mert az energiatárlás problémáját nem oldottuk meg. Ha ebben előrelépés lesz, és én remélem, hogy lesz, abban az esetben ezek a tendenciák, ezek a változások bekövetkezhetnek, és teljesen zöld energiára át tudunk állni. Most még szerintem sajnos nem vagyunk ott. Arról nem is beszélve, hogy ezek a fosszilis energiák ugye költségben még mindig olcsóbbak, és hát ez a verseny, ez sajnos a költségek alapján dől el. Ha Kína olcsóbban fog termelni, olcsóbban tud például mesterséges intelligenciát kínálni a világnak, akkor a világ ott fog keresni, tehát kínai szervereken, az adat a kínaiaké lesz, a kínaiak befolyása fog érvényesülni a világba. Ezt látják az amerikaiak, ezért gondolják azt, hogy ezt a nyugatnak kell megtartania, mert ez jelenti a jövőben a hegemóniát.
Jó, egy záró kérdésem van, igen, nem. Hogyha onnan indultunk, hogy az amerikai energiaszektor alapvetően piaci nagy szereplők, vagy piaci szereplők versengésén keresztül alakul, akkor ez a útirány, amit ők el tudnak képzelni, az teljes mértékben rávetíthető-e arra, amit Trump újra érkezésekor bejelentett. Tehát a két dolog szinkronba kerülhet-e egymással, vagy sem?
Hát én alapvetően azt gondolom, hogy igen, tehát hogyha mondjuk az, tehát ha tényleg az van, hogy mondjuk a racionális elgondolások mentén támogatja az amerikai kormányzat a politikát, akkor, vagy ez a politika, tehát a cégeket ugye egy ilyen racionális elgondolás mentén szabályozza és e felé tereli, akkor ez nyilvánvaló partnerek maguk a cégek is. A cégek végigszámolják ezeket a szenáriókat, végig gondolják, hogy nekik melyik a jó. Én nagyon látom ezt a fajta pragmatizmust az amerikai vállalatoknál, szemben mondjuk Európával, ahol sokkal inkább ilyen ideológiai végiggondolások vannak, ahol kiadnak egy ideológiai irányt, és a cégek követik még akkor is, ha fogcsikorgatva érzik, hogy ennek a beruházásnak például nincs megtérülése. Az amerikaiaknál sokkal inkább ez a pragmatikus hozzáállás van, és én azt gondolom, hogy ez hosszabb távon egy jobban célra vezető megoldás.
Jó, hát akkor nézzük, hogy mi zajlik Európában, de inkább azt nézzük, hogy mi zajlik Amerikában ez ügyben. Köszönöm, Tamás, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen.